Legyen köszöntve a gyülekezet, akik jelen vannak, és akik felvételről hallgatják az igéhirdetést. A felolvasott, imádság előtt felolvasott szakaszból, Dániel harmadik könyvéből egyetlen egy rövid gondolatot hallgassunk meg fennállva Isten igéjéből. Fennállva hallgassuk meg a Dániel harmadik könyvének a 31. verséből. Békességetek bőséges legyen. Eddig olvassuk. Most az igényeket foglaljunk helyet. A szakasznak a többi részét már elolvastuk az imádság előtt. Babiloni fogságban vannak a fiatalok, akik új nevet kapnak. Ezzel is és minden egyébben, ahogy még későbbiekben megemlíteném, szeretnék őket átformálni a babiloni kultúra, vallás és szokásokhoz alkalmazkodva. Dánielnek és Anániásnak és Misaelnek és Azáriásnak ez volt az eredeti nevük, és a Dániel név az azt jelenti, hogy Isten ítélt. Mindegyikük nevében az Istenre való utalás van. Anániás neve, hogy Jahve kegyelmes. Misael neve, hogy kitartozik Istenhez. És Azáriás neve azt jelenti, hogy Jahve segített. És hát itt a szakaszunkban is mindig Sidrákot, Misákot és Abednégót említettünk, mert így írja az ige, ezek az ő új neveik Babilonban. Ez ellen nem tudtak mit tenni, fellépni, tudomásul vették talán keserűen, hogy ezt az új nevet kellett megkapniuk, de látjuk azt, hogy az egyéb törekvések, ami az ő teljes átformálásukra irányultak, azok nem lettek teljesen eredményesek, mert ők mindenképpen ragaszkodtak az ő Istenükhöz, és azokhoz, amit ott tanultak Istenről. Az előző fejezetekből látjuk azt is, hogy ez a fogságban levő átformálás arra is vonatkozott, vagy vonatkozott volna, hogy a király ételét kellett enniük, és bort indiuk. Nem tudták, hogy ez bálványibádásnak és bálvány étkezésnek számított volna a mózesi törvények szerint, ezért ők ebben is hűségesek akarván maradni, kérték a felügyelőt, hogy hadd kapjanak ők inkább ehelyett a biztos, gondolom én, hogy incsiklandozó ételek helyett, zöldséget és vize, bor helyett vizet, hogy 10 napig legyen egy ilyen próba, hogy hogyan is alakul ezután, ha ők zöldségeket és vizet isznak, és 10 nap után azt látták, hogy egyáltalán nem soványodtak le, nem sápadt el az ő arcuk, hanem még jobban fejlődtek, mint akik a király ételét kapták. Isten megsegítette az ő hűségüket ezen a területen is. A babiloni királynak és vezetőségnek az lett volna a célja, hogy olyan vezetőket faragjanak, akik képesek a magas hivatali tisztségekben is betölteni tisztségeket, és ezt ne ellenséges érzülettel tegyék. Dániel és társai minden körülmények között engedelmesek akartak maradni az örökkévalóhoz. Ez az említett példák, illetve itt a felolvasott szakaszunk is erre ad bizonyítékot. És azt is látjuk itt az igében, hogy a király felismerte, hogy ez a 4 fiatal sokkal okosabb, mint a többiek, ott akár tudósok vagy varázslók közül. A Károli Bibliánk szerint 10-szerte okosabbak voltak, mint mások, nem tudjuk pontosan, hogyan mérték ezt, milyen teszteket irattak velük, vagy az akkori kérdésekre hogyan válaszoltak, de ezt egyértelműen meg tudták állapítani, hogy erősek is voltak, okosak is voltak, hogy érdemes, a király látta, hogy érdemes velük foglalkozni, érdemes őket valóban tisztségekbe helyezni. Sőt, szintén a Dániel könyvéből tudjuk, hogy az álmoknak különösen is nagy jelentősége volt akkoriban, és a Nabukodonozor álmot látott, és kérte a tudósokat, varázslókat az országában, népe közül, hogy próbálják megmagyarázni ezt, de nem tudták, hanem Dánielnek adatott ez a kijelentés is, tehát sorolhatnánk még a példákat, hogy miért is akarta ez a király megbecsülni a Sidrákot, Misákot, Abednégót, Dánielt. Ők különlegesek voltak, ezt látta jól a király, és kiemelkedtek így a többiek közül, különösen a babiloniaiak közül. Hát emberi tulajdonság, így volt ez több ezer éve, amikor ez a történet játszódhatott Krisztus előtt, a második vagy hatodik századra gondolnak a bibliakutatók, hogy akiknek így jól megy a sora és tehetségesek, azoknak bizony sok az irigyük és irigyeik vannak, féltékenyek számra egyre gyarapodhatott őrájuk vonatkozóan, ezért különböző módon próbálták őket félreállítani ezek az emberek az útból, mert az ő számukra útban voltak, szerették volna ők betölteni azt a helyet, amelyet Dániel és barátai. Itt a felolvasott szakaszunkban, Dániel harmadik könyvében olvassuk ezt a történetet, amikor a király aranyszobrot állítatott, talán ez is a tanácsadóknak a gondolata, ötlete volt, és a folytatás az pedig mindenképpen. Imádni kellett ezt az aranyszobrot, leborulni előtte, amikor megszólaltak ezek a különféle hangszerek. Nagyon részletesen, több elszakon keresztül elismétli a Szentírás, hogy a helytartók és a vezetők, bírák, kik azok, akik a király elé mentek, és milyen hangszerekkel játszottak. Mintha az sugalná a Szentírás, hogy sok hűhó, semmiért. De hát az emberek félelemből, vagy megfelelés vágyból megtették, amit a király parancsolt, hiszen ott lebegett a szemük előtt a büntetés, leborultak ezelőtt az arany, bálványszobor előtt, nem tudjuk pontosan, hogy Nabukodonozort ábrázolta ez a szobor, vagy esetleg egy bálványisten, de Dániel, Sidrák, Misák és Abednégo előtt egyértelmű volt, hogy ők nem borulnak le, nem imádnak bálványistent, hiszen ők az egyedül élő, örökkévaló teremtőistent szolgálják. Megszólaltak a hangszerek, emberek leborultak, de nyilván nem volt abban a helyzetben a király, azt gondolom, hogy mindenkit látott volna a saját szemeivel, észre sem vette volna, azt gondolom, vagy lehet, hogy nem is akarta észrevenni, hogy ez a négy fiatal nem borul le a szobor előtt. És akkor már is megy a feljelentés, azonnal szaladnak egyesek a királyhoz, hogy beárulják a fiatalokat, hogy ők nem teszik meg, király, amit te parancsoltál. Akkor a Nabukodonozor akar adni még egy esélyt ezeknek a fiataloknak, azt gondolom, hogy a szívében nagyon remélte, hogy most le fognak borulni, és nem kell őket kivégezni, hiszen a király nem vonhatja vissza az ő szavát a médek és perzsák törvénye alapján. Ezt nem tudta megtenni, nem volt erre lehetősége, mint ahogy ismerjük a következő fejezetekben levő eseményt, amikor szintén nagyon hasonló a történet, király parancsolatot ad, hogy rajta kívül nem lehet semmit kérni senkitől, istenekhez nem lehet imádkozni, vagy Istenhez. Dániel hűségesen imádkozik, ugyanúgy, mint korábban, és ezért az oroszlánok vermébe kell őt vetni. És ebben az esetben is azt látjuk, hogy a király nem akarja Dánielnek a halálát, de nem tud mit tenni. Muszáj teljesíteni, de hát az örökkévaló Isten ott is Dániellel van. Tehát csőbe húzzák a királyt, így is gondolhatnánk, hogy eltegyék a vezetők, helytartók számára útban levő fiatalokat, tehetséges fiatalokat, és a király még egy esélyt ad nekik, ám de ők nem borulnak le abban az esetben sem az állókép előtt. Amit itt kiemeltünk ebből a szakaszból, hogy békességetek bőséges legyen, amire itt a legvégén jut el a király, ez a gondolat volt, ami egyebek mellett foglalkoztatott a szakaszunkban, a békességnek a gondolata a Dániel 9-ből, a mára egyik kijelölt szakaszból is, ott Dánielnek a bűnbánati imája olvasható, ott is megjelenik a békességnek az üzenete. Milyen lehetett a békessége azoknak a fiataloknak, akik fogságba vitettek, idegen országba, nevüket megváltoztatták, nem ehették a megszokott ételeiket, teljesen átakarták gondolkodásukat, ruházatukat, mindent formálni egy idegen országnak a mintájára. És milyen lehetett a másik oldalon a békessége vagy békétlensége azoknak, akik Dánielt beárulták, vagy akik diktálnak, vagy Nabukodonozornak, a királynak. Ebben a fejezetben, a harmadik fejezetben megfigyelhető, hogy a diktátor, aki utasításokat ad, és legelteti szemét az engedelmes népen, hogy mindenki leborul, és könyörtelen ítéletet hoz, annak, aki nem engedelmeskedik, annak jön a kegyetlen büntetés, és amikor azt tapasztalja, hogy Dánielék a második újbóli felszólítás ellenére sem borulnak le, nem engedelmeskednek, nagy haragra gyúl, hétszerte befűtik a kemencét, sokkal izzóbbá teszik, mint egyébként. Az ő haragja mindent, és mindenkit el akar pusztítani, aki ellent mer mondani. Nem érdekli ezt a diktátort semmi. Úgy tűnik, hogy hidegvérrel teszi hozzá ezeket a utasításokat. Nem törődik még a saját embereivel sem, a saját szolgáival sem, akik szintén oda vesznek ebben az ítéletben, amikor annyira be kellett fűteni ezt a kemencét, hogy még azok is oda vesztek, akik bevitték a fiatalokat. És látjuk a rémületet Nabukodonozor királyon, ami azonnal ott van az arcán, amikor érzékeli, miután bedobják a fiatalokat, hogy nem történik semmi, sőt, úgy látja, hogy négyen vannak bent a tűz közepében, és nem égnek el. A király azt gondolta, hogy mindenek felett áll, és bármit megtehet, tud parancsolni a tűznek és a kemencének, de szembesülnie kell a saját gyengeségeivel, korlátjaival, illetve az örökkévaló Istennek a korlátlanságával, a mindenhatóságával. Hiába van extra módon befűtve, és négyen vannak bent, nem érti, hogy mi történhetett. Azonnal szól nekik, hogy gyertek ki, kijönnek Sidrák, Misák és Abednégó, kisétálnak békességben. Azt hiszem, mindannyian szerettük volna az arcát látni a királynak és a többieknek, hogy elámulva nézik ezt a dolgot, és úgy tűnik, hogy Nabukodonozor király számára egy percig sem kérdéses, visszaemlékezik arra, amit mondtak a fiatalok, hogy ők semmiképpen nem fognak leborulni az arany bálványszobor előtt, akkor sem, hogyha Isten esetleg nem szabadítaná meg, de először azt hangsúlyozzák, hogy Isten ki tudja szabadítani őket a királynak a kezéből, és az égő tüzes kemencéből is, de ha nem tenné is, a fiataloknak ott volt ez a bizonyossága, ha nem tenné is, ők akkor sem fognak leborulni, mert ők Istennek akarnak engedelmeskedni. De visszaemlékezett Nabukodonozor ezekre a szavakra, és nem volt számára kérdés, hogy igen, egyedül Isten az, aki a Sidrák, Misák és Abednégó istene. Nem azok az egyéb istenek, akiket ott Babilóniában is tiszteltek, a kisbetűs istenek, hanem az egyedül érő örökké való Isten, aki kiszabadította őket ebből a csapdából. Csak felülről az örökkévaló Istentől kaphatták azt a békességet és erőt, amivel bátrak tudtak maradni abban, hogy ne boruljanak le a bálványszobor előtt bármilyen fenyegetés ellenére. Békességben elmondták az ő bizonságtételüket, és azt gondolom, hogy félelmet érezhettek ebben a helyzetben, lehet, hogy remegett az ő lábuk és nyelvük, de mégiscsak békességük volt. A békesség nem azt jelenti, hogy minden, hogy semmi probléma nincsen a környezetben, hanem az Isten, Istentől kaphatjuk meg azt a minden értelmet felülhaladó békességet, a Sidrák, Misák, Abednégó az ő helyzetükben megkapták. A békességet megkapni, meríteni, a békesség forrásából lehet Istentől. Ez sem olyan dolog, mint ahogy minden jó dologért küzdenünk kell, mint ahogy magától jönne, hanem ezért is meg kell tenni a magunk részét, ami rajtunk áll, nem magunkból préseljük ki ezt a békességet, hanem amit például Dániel gyakorolt, naponta háromszor imádkozott Istenhez, ez volt számára az egyik gyakorlata, ahogyan merített a békesség forrásából, tette ezt minden körülmények között, akkor is, ha ezért is fenyegetés és halálbüntetés járt, tette, amit rábíztak, az előre elkészített jó cselekedeteket, és megtapasztalta az élete során Dániel is, Sidrák, Misák, Abednégó, hogy a békesség az nem a körülményeknek a függvénye, munkálkodtak a városnak a jólétén, ott a fogságban is, akkor is a nagy honvágyuk lehetett, de ismerjük Pál, Sílás vagy József, mások történetét, bizonyságtételét, akik a börtönben keserű körülmények között is békességük volt. Lehet, hogy vitatkoznának az értelmező kéziszótárnak a szavai valami a békességet úgy határozza meg, hogy nyugalmas, zavartalan állapot, ellenségeskedés nélküli élet. Vagy éppen ezen körülmények között vagy ellenére mégis az isteni békesség megtapasztalható. Ami a békesség Urától származik, Isten az, akitől ezt megkaphatjuk, hogyha kérjük és várjuk, mint minden jó dolog. Ezért is lehet, hogy küzdenünk kell, de megkaphatjuk, ez a mi reménységünk, ahogy megkapták a próféták, elődeink, vagy Dániel, Sidránk, Misák, Abednégo ebben a helyzetben. És ha a békességet megkapjuk, akkor azt megtapasztalhatjuk, ám annak a megőrzésén is munkálkodnunk kell. Isten az, aki tudja ezt a békességet adni a mi számunkra, és aki meg tudja ezt őrizni a mi szíveinkben. Hogyha elfog minket a békétlenség, valamilyen lehetetlennek tűnő kihívás, vagy más helyzet miatt, akkor nyerem vissza a békességemet, amikor kiengedem az ügyet a kezemből, beismerem a tehetetlenségemet, átadom az ügyet az örökkévalónak. Én csak egy szolga vagyok az Úr előtt, engedem, hogy ő tegye a csodát az én életemben, a környezetemben. És ezt a békességet, ez szükséges elérnem Istennel kapcsolatban, hogy ő vele megbéküljek. Hittel, bűnbánattal hozzá forduljak, és aztán érhetem el a békességet saját magammal. Lehet, hogy valakinek a környezetében nincsenek zavaró tényezők, nem börtönben van, nem fenyegeti őt, hogy tüzes kemencébe vetik, de mégis saját magával nem tud megbékélni. Megbékélhetek az Úrral, ő megbékéltethet saját magammal. Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy a mi békességünk az bőséges legyen az örökkévaló Istenben. Amen.